Szeretett testvéreim, hallgassátok meg helyeteken maradva Istenek igéjét, amely szólni szeretne ma hozzánk a János írása szerinti evangéliumból. A János írása szerinti evangélium 11. fejezetének válogatott verseiből így szól hozzánk a mindenható Isten. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a halálról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Amen. Sorozatot kezdtem el még néhány vasárnappal ezelőtt Malakiás próféta könyvéről, de aztán az élet átírta ezt a sorozatot, mármint hogy olyan értelemben, hogy ezen a vasárnapon nem a sorozatról szeretnék beszélni, mert úgy volt, hogy ezen a vasárnapon közöttünk lesznek Bónas Anyi bácsinak a hozzátartozói, és úgy gondoltam, hogy akkor nem Malakiás könyvéről szeretnék szolgálni, hanem arról, amit most felolvastam. Isten ezt helyezte és bízta rám. Aztán reggel felhívtak telefonon, és mondták, hogy ne haragudjak, de nem tudnak eljönni. Értsen meg, hogy nehéz nekik. Hát azt gondolom, hogy teljesen természetes dolog, hogy megértem. Ennek ellenére már nem kezdtem el hajnalba egy új prédikációt írni, mert úgy vagyok ezzel, hogy néha az ember konkrétan tudja, hogy kiknek fogalmazza meg azt, amit ír, maga előtt lát egy prédikáció írás közben egy családot, vagy egy embert, aki valahogy kiemelkedik a gyülekezetből, és akkor tudom, hogy neki kell elmondani azt, amit Isten rám bízott. De talán mindaz, amit Isten rám bízott, azt nem csak a Bóna családnak kell hallania, hanem mindannyiunknak. Bevallom őszintén, én Sanyi bácsit nem ismertem olyan nagyon, mint ahogy ti ismertétek őt, hiszen nem olyan régen vagyok itt a községben, de elég sokat beszélgettem vele, mert sok minden szeret nálunk az utóbbi időben, a költözés után, és akárhányszor ránézek a konyhai lámpánkra, mindig eszembe jut majd Sanyi bácsi. Majdnem 3 órán beszélgettünk, emlékszem, egy szerelés alkalmával, nem is szerelt nálunk, aztán csak beszélgettünk, úgyhogy engem is nagyon megrendítette az, amikor megtudtam, hogy meghalt. Még akkor is, ha tudtam, hogy az a betegség, amelyet elkapott, az nagyon sokszor az embereket elviszi. Még akkor is, hogyha egy darabig küzd az ember a kórral, a kór mégis sokszor diadalt arat a az ember felett. Azért is rendített meg az ő halála, mert én is vesztettem már el olyan embereket, akiket nagyon szerettem, és akik nagyon közel álltak hozzám. Nem tudjátok mindannyian, de azért sokan mégiscsak tudják, hogy 92-ben vesztettem el az édesapámat, vesztettük el az édesapánkat. És bevallom őszintén, hogy akkor én már úgy engedtem el őt, mint hívő ember, de annak ellenére, hogy hívő emberként engedhettem el őt, bevallom őszintén, hogy semmivel nem volt könnyebb, mintha csak egy kicsivel, mintha nem lettem volna az. És azért volt ez annyira nehéz számomra, nem csak azért, mert az édesapámról volt szó, hanem azért, mert sokáig úgy gondoltam, hogy ha eléggé erősen hiszek az Istenben, akkor az én eléggé erős hitem, miért cserébe az Isten egy olyan élettel ajándékoz meg, amelyből hiányoznak ezek a tragédiák, ezek a veszteségek, ezek a bajok, ezek a mélységek. Sokáig azt képzeltem, hogy ha az Istenben hiszek, akkor ezek a bajok valahogy el kell, hogy kerüljenek engem. Senki nem mondta el nekem azt, hogy amikor valaki hinni kezd Istenben, az nem azt jelenti, hogy nem fogják őt bajok élni, és hogy nem fog mélységeket járni. És valahogy én úgy olvastam a Bibliát, hogy az Isten megőrzi és megtartja azokat, akiket szeret, és ezt én úgy is képzeltem el, hogy ez azt jelenti, hogy akkor soha nem kerülök mélységbe, hanem mint egy ilyen rezignáltan, közömbösen végigmegyek majd ezen az életen, és egyszer csak megérkezem majd az Isten országába, ahol minden tökéletes lesz. Hát természetesen elfogadtam azt, hogy itt nem minden tökéletes, de ami majd oda átvárni fog, az mégiscsak az lesz. Mert hát a hívő élet az egy sikeres élet, az egy győzelmes élet, hallottam sokszor prédikációkban, és számomra fiatal embernek ez azt jelentette, hogy akkor az Isten majd így, mint egy ilyen győzelmes embert így átemel az egyik életből a másik életbe, és akkor minden rendben van. És vallottam ezt egészen addig, amíg egyszer csak nem csattattam neki annak a nagy csalódásnak, ami az édesapám halálával következett be az életemben. Egyszerűen azért, mert ott azzal szembesültem, hogy könyörögtem és imádkoztam sokáig. Én azt gondolom, hogy soha nem imádkoztam olyan lelkesedéssel, mint azokban a napokban. Könyörögtem azért, hogy az édesapánk maradjon életben, mert szükségünk volt rá. Vergődtem a valóság és a hívő ámrágyaim között. És akkor egyszer csak érkezett a hír, hogy az édesapám meghalt. És én bevallom őszintén, hogy abban a pillanatban összetörtem. Minden, amit én addig elképzeltem a hitről, Istenről, reménységről, kegyelemről, szeretetről, az itt eltűnt. És én kóvályogtam, értetlenül és csalódottam, és két veszteséget sírattam. Egyfelől sírtam az édesapám miatt, másfelől viszont sírtam az én rendíthetetlennek hitt, győzelmes hitem felett. Ezek a dolgok jutottak az eszembe akkor, amikor Sanyi bácsinak a halálhírét meghallottam, és valahogy rögtön ez a bibliai vers ugrott be, amit fel is olvastam előttetek, mert minden temetésen el szoktuk mondani ezt a jézusi kijelentést, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. És utána feltesszük azt a kérdést, amit nem mi teszünk fel, hanem Jézus tesz fel, hogy hisszük-e ezt, hiszed-e ezt. És bevallom őszintén, hogy vannak olyan bibliai igeversek, amelyekkel az embernek igencsak meg kell küzdenie életének egy-egy helyzetében. És ha van igevers, amivel az embernek meg kell küzdenie a halál közelében, akkor ez az, hogy én hiszem-e azt, hogy ha valaki Jézus Krisztusban hisz, ha meghal is él. Ebben a felolvasott történetben is már előre mondom nektek azt, hogy nem fogok mindent elmondani erről a történetről, mert akkor itt ülnénk éjfélig. Annyira gazdag üzenete van ennek a történetnek, csak egy valami, illetve néhány gondolatot szeretnék elmondani, ami úgy számomra nagyon fontossá lett, és remélem, hogy amit elmondok, az számotokra is azzá lehet. Mert ebben a történetben amely ugye úgy kezdődik, hogy megtudjuk, hogy egy Lázár nevű ember megbetegszik, és ennek a testvérei, lány testvérei, Márta és Mária megüzenik Jézusnak azt, hogy jöjjön, mert beteg Lázár. És bevallom őszintén, hogy akkor gondolkodtam ezen, akkor egy kicsit az jutott az eszembe, hogy hát tulajdonképpen mi is ezt csináljuk. Persze nem így hívjuk, hogy megüzenjük Jézusnak, hogy bajban vagyunk, hanem ezt úgy szoktuk elmondani, hogy imádkozni szoktunk Jézushoz, segítségül hívjuk őt, hogy jöjjön és segítsen meg bennünket a bajban. És bizonyára ti is így vagytok, hogy sokszor megtapasztaljuk azt, hogy az Isten jön és segít a bajban. De azt is megtapasztaljuk, én azt gondolom, hogy van, amikor Jézus nem jön. Vagy nem azonnal jön. És ebben a történetben ez a megdöbbentő, hogy Jézusnak megüzenik Márta és Mária, hogy jöjjön. És azt olvassuk, hogy Jézus miután meghallotta, hogy beteg Lázár, ott marad, ahol van. És nem indul el. Ez a mondat teljesen megdöbbentő szerintem, legalábbis nekem bevallom őszintén az volt, hogy amikor ezt olvassuk, hogy Jézus meghallja, hogy baj van, és nem csinál semmit. Nem megy. Hanem két napig vár. Azt gondolom, nem nehéz elképzelni azt, hogy közben mit érezhetett Mária és Márta. Látják az ő testvérüket, akik szerettek, látják elmenni, elfogyni, eltűnni az életből. Megüzenték Jézusnak, hogy jöjjön. Ott van a reménység a szívükben, hogy Jézus jön, érkezik, segít. Jézus számára nem kérdés, hogy egy betegséget, amit hát tanúi voltak már sok gyógyításnak, ezt is simán meg fogja oldani. Eltelik egy nap, eltelik két nap, hát jó, hát még nem ért ide, mert még hosszú az út, biztos messze van. Eltelik három nap, eltelik négy nap, még mindig semmi, eltelik öt nap. És közben Lázár meghal, már a temetés is megvolt. Jézus nem jött. Hát mi is ezt szoktuk csinálni, amikor bajban vagyunk, akkor szólunk Jézusnak. És mi is ugyanazt várjuk, amit Mária és Márta, hogy amikor bajban vagyunk és szólunk Jézusnak, akkor várjuk a csodát. Hogy Jézus jön és megoldja. Hogy Jézus jön és segít. És ahogy a Mária és Márta, mi is hasonlóképpen érezzük sokszor magunkat ilyen helyzetekben, amikor Jézus nem jön és nem segít azonnal. Olyan döbbenetes az a vers, amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. És azért megdöbbentő, mert Mária és Márta várták Jézust. Várták, hogy csodát tegyen, hogy meggyógyítsa az ő testvérüket. És úgy tűnik, hogy Jézus nem segít. Nem hallgatta meg az üzenetet, vagy nem hallotta meg. Tudjátok, ez a történet tele van kérdésekkel. Éppen úgy, ahogyan a mi életünk is sokszor tele van kérdésekkel. És rögtön itt van az első kérdés, ami így szól, hogy vajon Jézus miért nem tesz semmit? Miért nem indul el? Miért vár két napig? Hát tényleg neki semmit nem jelentene elmenni és meggyógyítani Lázárt. És ez a kérdés még fájóbb és még gyötrelmesebb, mert tudom, mert benne voltam én is, hogy milyen az, amikor az ember könyörög azért, hogy valaki gyógyuljon meg, akit szeret. És teljesen megértem Máriának és Mártának a szemrehányását, amivel fogadják Jézust. Ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérünk. Ha itt lettél volna. És az ember sokszor ugyanezt éli át, hogy hol van Jézus, amikor bajban vagyok? Hol van, amikor próbák között élek? Hol van, amikor mélységben járok? Hol van Jézus? Mert vannak élethelyzetek, amikor ezt éljük át, hogy kiáltunk hozzá őszintén, igazán, de süket a csönd. Ez a válasz. A történet elején azt olvassuk egy Talán nem is figyeltetek oda erre az egy mondatra, ami így elbújik a történetben, de ott van, az 5. versben ezt olvassuk, hogy Jézus szerette Mártát és annak nővérét és Lázárt. Szerette őket. Testélyesen szólva majdnem azt kérdezem, hogy mi lett volna, ha nem szereti őket? Mert itt van a második kérdés ebben a történetben, hogyha Jézus szerette Lázárt és az ő testvéreit, akkor miért hagyja őket szenvedni? Akkor miért hagyja, hogy megtörténjen az, ami megtörténik, hogy Lázár meghal? És miért kell Mártának és Máriának átélni ezt a 6 nap gyötrelmet? Miért? Nem ugyanez a sokszor a mi kérdésünk is? Hogyha Isten szeret bennünket, akkor miért enged meg olyan dolgokat az életünkben, amiket megenged? Miért? Miért? Jézus megvár, várja, hogy bekövetkezzék a tragédia. És amikor Jézusnak a szavait olvassuk, én bevallom őszintén, megpróbáltam úgy olvasni, hogy mint egy kívülálló. Mint aki nem tudom, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Most gondoljátok meg, hogy valaki meghal, akit szeretünk, és akkor egyszer csak Jézus azt mondja nekünk, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Hát milyen cinikusak ezek a szavak, nem halálos, hát nem, hát meghalt az ember. Köszönjük szépen, mi nem így szeretnénk az Isten dicsőségét szolgálni. Mária és Márta sem így akarta szolgálni az Isten dicsőségét, hogy meghalt az ő testvérük. Ők a testvérük gyógyulását akarták, a csodát akarták, ami nem került volna semmibe Jézusnak. Mi is ezt akarjuk. És itt van a 3. kérdés, hogy vajon ha az Isten megtehetné, hogy segítsen, de nem segít. De a segítsége nem szolgálhatná az Istennek a dicsőségét. Az nem szolgálhatta volna az Isten dicsőségét, ha Lázár életben marad. Ha Jézus megtehetné azt, amit szeretnénk, az nem szolgálhatná az Isten dicsőségét. Voltak és vannak keresztény igehirdetők, akikért rajongnak az emberek, akik a siker evangéliumát hirdetik. Azt mondják, ha van elég hited, akkor semmi sem lehetetlen. Egy imádság és megoldódik minden problémád, minden gondod, akár anyagi problémákról, akár betegségekről van szó. És a ma embere mindenek felett áhítja a sikert, azt a sikert, amiért nem kell semmit csinálni, ami könnyen jön, amiért nem kell fáradozni. Ezért népszerűek az ilyen siker evangéliumot hirdető emberek. Ezek az emberek azt tanítják, és figyeljétek meg, nagyon logikus, amit mondanak, hogy ha az ember beteg lesz, akkor az semmi mást nem jelent, mint hogy engedetlen volt az Istennel szembe. Mert az a bűnnek a következménye, a betegség. Ha valaki rendben van az Istennel, akkor nem lehet beteg, mondják ezek az emberek. Mert a betegség és a szenvedés mindig ott üti fel a fejét, ahol az ember bűnös, emberként viselkedik. Aztán mondják tovább ezek az emberek, de hát Jézus győzött a bűn fölött. Vagyis, ha te hiszel a győzelmes Krisztusban, akkor nem lehetsz beteg. Akkor nem lehetnek problémáid. Nem lehetnek gondjaid. Akkor nem lehetsz keserű. Akkor mindig boldognak kell lenned. Én beszélgettem olyan emberekkel, akik ilyen gyülekezetekbe jártak, és voltak, akik nagyon komolyan elmondták, hogy ez őrült nagy teher nekik. Hogy mindig azt mutatni, hogy minden rendben van az életünkben. Mert ez egy után, hogy mondjam, mutatni kell csak. Mert nem, ez nem a valóság. Sikeres és gazdagnak kell látszanom. Mert egyébként azt fogják mondani rám, hogy nem vagyok eléggé hívő. Valóban logikus, ha Jézus győzelmes úr, akkor Jézusnak mindenem győznie kell az életünk felett. És ha Jézus nem győzhet minden felett az életünk felett, na akkor igen, akkor baj van. Akkor betegek leszünk, akkor nem lesz sikeres az életünk, sem a vállalkozásunk, semmi az életünkben, akkor minden kifolyik a kezünk közül. És ez nagyon tetszetősen hangzik. Én mégsem így látom. Mert azt gondolom, hogy a hitemnél sokkal összetettebb. És én azt tapasztaltam, hogy az életemben nagyon sokszor haladt a hitnek az útja kétségekben, mélységekben, csalódások között, harcok között. És igenis, amikor volt úgy, hogy elindultam egy úton, amelyre hiszem, hogy Isten indított el, és nem volt siker. És nem volt siker. Hanem küzdelem volt, és harc volt. És kudarcok voltak. Nem voltam eléggé hívő. Lehet. De én azt gondolom, hogy a Biblia nem olyan siker evangéliumot hirdet, amit ezek az emberek hirdetnek. Mert persze könnyű hinni Istenben, ha sikert ígérnek. De vajon mi lesz az ilyen sikerhittel akkor, hogyha az ember problémák és bajok közé kerül, vagy éppen elveszít valakit, akit szeret? Akkor jöhetnek az okosok, és mondhatják azt, hogy gondolkozz pozitívan. Meg állj az élethez pozitívan. Hát kedves testvérek, a halálos ágy mellett lehet pozitívan gondolkodni. De attól még, akit szeret az ember, azt el kell tudnia engedni. Lehet a halálos ágy mellett nagyon erősen hinni abban, hogy az imádság meg fogja menteni ezt az embert. És van úgy, hogy meg is menti. De nem mindig. És akkor most dobjunk ki mindent az ablakon. Azt, hogy Jézus győzelmes, meg hit, meg nem tudom micsoda. Mert nem mindig történik úgy minden, ahogyan mi gondoljuk. Kedves testvérek, nem véletlen, hogy a Biblia azt mondja, hogy ez a világ, amiben mi élünk, az árnyékok világa. Nem véletlen, hogy úgy fogalmaz a Zsoltáros, hogy a 23. Zsoltárban, hogy a halál árnyékának völgyében járok is, te megtartasz engem. Mert az igazi hit szerintem az, amikor valaki akkor is bízik az Isten erejében és szeretetében, amikor az Isten elviszi őt a határaig, elviszi őt addig a pontig, amikor már nem lehet azt mondani, hogy majd pozitívan fogok gondolkodni. Amikor nincsenek egyszerű és sablonos válaszai az embernek, csak egy egyszerű ráhagyatkozás van az Isten szeretetére és hatalmára. És tudjátok, ez a történet pontosan ahhoz a ponthoz visz bennünket, ahová mindenki eljut egyszer az életében, csak nagyon kevesen értik meg a titkot. Azt a titkot, ami ebben a történetben ott van. Mert mindenki eljut addig a pontig, amikor igenis megkérdőjeleződik sok minden, amit előtte elhitt, elfogadott, megismert, megtanult Istenről, Jézusról, hitről, kegyelemről. Van ilyen pont az ember életében, vannak ilyen határok, amikor az ember azzal szembesül, hogy igazán hiszem én ezt. És ez nem lehet otthon a kandalló mellett feltenni ezt a kérdést, hogy jaj, a jó melegben, akkor az ember mondjuk egy pohár borral a kezébe az élet nagy dolgairól elmélkedik. Ez nem ilyen. Ez nem ilyen. Hanem amikor ott állsz valakinek a sírja mellett, akit szeretsz. Vagy amikor te magad szembesülsz azzal, hogy talán gyógyíthatatlan beteg vagy. Vagy amikor valami olyan tragédia történik a családban, amit amire nem lehet előre felkészülni. Amikor elvesztesz valamit, ami fontos volt neked. Vagy amikor nem sikerül valami, amit pedig nagyon szerettél volna, és amiért éveket dolgoztál. Igen, akkor az ember fel kell, hogy tegye azt a kérdést. Nem zsebredugott kézzel, nem egy pohár borral a kézben, hanem mindent elveszítve, hogy én még mindig hiszem, hogy Jézus képes megtartani az életemet. És tudjátok, amikor az ember megérti ezt a titkot, amiről ez a történet szól, akkor valami nagyon furcsa dolog történik. Valami megmagyarázhatatlan erő tölti el az embert, és valami nagyon-nagyon mélyről jövő biztonságot érez az ember. Ott abban a pillanatban az ember tényleg azt érzi, hogy valaki a kezében tart engem. És ez valami hihetetlen nagy vigasztalás. Ettől nem lesz könnyebb a veszteség. Ettől nem lesz kevesebb a könny. De tudom, hogy az Isten a kezében tartja a sorsomat. És hogy nem véletlenül történt az, ami történt. Mit lát Márta és Mária? Mit látnak az őket körülvevő emberek? Látják a betegséget, és látják a halál hatalmát Lázár felett. És azt gondolom, mi is ezt látjuk sokszor. Látjuk a betegséget, és látjuk a halál erejét az emberek élete felett, az életünk felett. És amikor halljuk Jézus szavait, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia, akkor nem értjük Jézusnak a szavait. Nem értjük. Hát hogyan is értenénk, amikor mi nem látunk más, csak a halált, meg a betegséget? De Jézus többet lát ennél. Jézus nem csak megállapítja azt, hogy valaki halálos beteg, hanem tudja azt is, hogy nem a halál a cél, nem az a végállomás, hanem, és itt ebben az igében erről van szó, az Istennek totális hatalma van az embert elpusztítani akaró halál felett is. Még egyszerűbben nem a haláli az utolsó szó az emberi élet felett, hanem az életé. És Jézus pontosan erről beszél, amikor azt mondja, hogy Lázárral, ami történik, az azért történt, hogy megértsétek, hogy az Istennek hatalma van a halál felett. Hogy a hitetek ne csak egy információ legyen, hanem bizonyosság legyen, erő legyen, vigasz legyen. És ez, amit Isten nélkül, Jézus nélkül nem lehet megérteni, és nem lehet felfogni. Hogy az Isten úgy gondolkozik a halálról, ahogy ami soha nem. Azt mondja, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. Mondjátok, azon gondolkoztam, hogy előttem a halál olyan, mint egy rendíthetetlen sziklaszírt, amin összetörik az életem. És akkor jön Jézus, és azt mondja, hogy ez a sziklaszírt ugyan neked rendíthetetlen, de én egy kicsi kavicsát szelídítem az egészet. Elalszol. Ennyi. Hogy felébredj valami sokkal szebb helyen, amit az Isten készített el azok számára, akik őt szeretik. Igen, a halálnak hatalma van felettünk, de Jézusnak nagyobb a hatalma. Neki hatalma van a halál felett. És tudjátok, ez egy olyan aprócska fénysugár, ami belevilágít az ember vigasztalhatatlanságába. Igen, tudom, hogy tudjuk, és hagyj fejezzem be lassan ezzel, hogy aki erre a világra születik, az egyszer el is fog menni erre a világra. Ami elromolhat, elromlik. Valami előbb-utóbb legyőzi mindannyiunknak az életét, mindannyiunk szervezetét. Olvastam egyszer valahol, hogy tudósok azt mondják, hogy akár örök életünk is lehetne. Örökké élhetnénk ezen a földön, de ugyanis az ember 20 éves koráig az ember szervezete újra és újra megújul, regenerálódik. Sejtek születnek bennünk, ettől növekedünk, ettől erősödünk és válunk felnőtté. És egyszer csak azt a gént, ami ezért felelős, mintha kikapcsolnák. És onnantól kezdve az ember elkezd leépülni, és elkezdünk öregedni, és elkezd elmúlni az életünk. És onnantól kezdve, amikor kikapcsolódik ez a gén, elkezd az ember leépülni, és tulajdonképpen készülni arra a nagy búcsúra. Nem az a kérdés, hogy elmegyünk erről a világról, hanem az a nagy kérdés, hogy hová megyünk el, ha elmegyünk erről a világról. Ez az igazi kérdés. Ez az igazi nagy kérdés. Hogyha elmegyünk erről a földi világról, már pedig egyszer el fogunk menni, akkor hová megyünk el? Tudjátok, itt van a nagy vigasztalása Krisztus szavainak. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, mondja Jézus. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És mi az, amin az egész dolog megfordul? Aki hisz én bennem. Ezen fordul meg minden. Mi azt kérdezzük a mélységeinkben, hogy szeret-e bennünket Isten. Ha szeret, akkor miért nem jön, és miért nem tesz csodát azonnal, amikor nekünk arra szükségünk van? Miért kell megszenvedni nekünk az Isten szeretetét? Tudjátok, Lázárnak a története nem ezekről a kérdésekről szól, hanem arról szól, ami ott abban az egy kicsi versben elbújik, hogy mert szerette Jézus Lázárt meg az ő testvéreit. Persze kérdezheted, hogy miért szól erről ez a történet, hiszen nem ér oda Jézus, amikor oda kéne érni, nem megy el, amikor mennie kéne, akkor miért szól ez a szeretetről? Hát pont ezért. Mert nem a halálé az utolsó szó ebben a történetben, mint ahogy a mi életünkben sem a halálé az utolsó szó, hanem az életé. És mondjátok, nincsen nagyobb szeretet annál, mint amikor az ember olyan valakitől, vagy valamitől menti meg azt, akit szeret, ami elpusztíthatja és tönkreteheti az életét. Nekünk nem ebben a földi világban kell csupán csak boldognak lennünk. Nem itt kell mindent megtalálnunk, mert ez a világ, amit élünk, ez csak előszobája annak, ami odaát lesz majd. És Jézus meghal azért, hogy mi nekünk legyen bizonyosságunk afelől, hogy van az a másik világ, ahová tartunk. És megment bennünket attól a legnagyobb ellenségtől, amely elpusztíthatna bennünket, ha nem lenne Jézus, a haláltól. A régi reformátusok, amikor eltemették a szeretteiket, nem tudom, hogy a litéri temetőben vannak-e ilyen sírok vagy fejfák, 5 betűt véstek rá elhunyt szeretteik sírjára. A, B, F, R, A. 5 betű. És ebben az 5 betűben benne volt a hitvallásuk, a reménységük. Ez 5 betű azt jelenti, hogy a bizonyos feltámadás reménysége alatt. Mi minden embert úgy temetünk el reformátusként, hogy a bizonyos feltámadás reménysége alatt. Még azokat is, akik nem járnak templomba. Mert nem tudjuk azt, hogy az utolsó pillanatban az Isten mi az, amit elvégez még bennük. Mi az, amit megfordít bennük. És tudjuk jól, hogy nem attól kerülünk az Isten országába, mert ott voltunk mindig a templomban. De sokkal könnyebb annak, aki ott van mindig a templomban. Minden embert úgy engedünk el erről a világról, hogy a bizonyos feltámadás reménysége alatt. Vajon mi kései utódaik hiszünk-e még ebben, hogy akik elmennek, a szeretteink, akik fontosak voltak nekünk, azokat azzal a reménységgel engedjük el, hogy a bizonyos feltámadás reménységével búcsúzunk tőlük. Olyan jó lenne, hogyha hinnénk ebben. Nagyon más lenne az életünk. Amen. Imádkozzunk.